az. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról, arcokkal a magyar gazdaság sűrűjéből. Mai adásunkban egy magyar fejlesztésről beszélgetünk, amely a mára már elképesztő mértékű élelmiszer pazarlást csökkentheti. Egyetemisták kis csoportja arra vállalkozott, hogy ők bizony tesznek valamit ez ellen, mégpedig piaci alapon. Olyan applikációt fejlesztettek, aminek segítségével egymásra talál a fogyasztó, aki kedvezménnyel juthat jó minőségű élelmiszerhez, és a kereskedők, étterem tulajdonosok, akik meg nem kényszerülnek kidobni mindazt, amit nem tudtak eladni aznap. Némi izgalmas csavar a dologban, hogy a fogyasztó nem tudja pontosan előre, mit fog majd kapni a muncsban, azaz az általa aznapra lekötött csomagban, de éppen ez adja a felfedezés örömét, az új dolgok kipróbálásának lehetőségét. Jöjjön hát az a történet, ami mindenkinek jó megoldást kínál arra, hogy ne csak kevesebb élelmiszer kerüljön a szemétbe, hanem a széndioxid kibocsátás is csökkenjen. Mai vendégem Petes Ambrus, a Muncs alapító munkatársa.
Sziasztok!
Mindjárt azzal is kezdeném, hogy szeretsz enni.
Én nagyon szeretek. Igazából én mondhatni mindenevő vagyok, és ezért is volt nagyon jó, mikor elkezdtük 3 éve ezt az egész, akkor még projektet, hogy tényleg egy olyan dolgot tudtunk csinálni, mivel nagyon tudtunk azonosulni, mint egyetemisták, hogy bármilyen étel van, mi azt meg szeretnénk enni.
Azt szokták mondani, hogy ez az étel megőrzés, ez olyan háborús trauma, tehát mindaz a nemzedék, aki egyébként túlélte a második világháborút, az irtózott az étel kidobásától. Ez, ahogy haladtunk előre az életszínvonal javulásával, szerintem egyre kevésbé volt igaz, bár az a nemzedék, az ragaszkodott hozzá. Neked ez honnan jött?
Igazából szerintem szüleim meg így az egész társadalom, akik körülvett engem már kiskoromtól, nagyon fontos volt, hogy bármi, amit kiveszünk a tányérunkra, az ne kerüljön kidobásba, és igazából ez szerint nőttem föl, és ez eléggé belém égett, hogy tényleg amit megveszünk, vagy például ott van a hűtőben, azt még ha közel lejáratú is, akkor is fel tudjuk valamire használni, vagy például ez a mondhatni tipikus kollégiumi étel, hogy amit látunk, azt egybe rakjuk és be a sütőbe, és ez teljesen működött, és igazából ezt próbáljuk átadni így a körülöttünk lévőknek is, hogy bármilyen étel elfogyasztható, de az fontos, hogy a muncson keresztül ezek mind jó minőségűek, és teljesen fogyaszthatóak.
De egyébként emögött van valami filozófia, vagy csak egy ösztön?
Igazából mindkettő mondani, szóval, hogy amikor mi létrehoztuk ez az egész muncsot, akkor nagyon fontos volt, hogy ezt a 3-as fenntarthatóságot teremtsük meg. Ez a 3-as fenntarthatóság az első, az a környezeti, hogy az ételpazarlás ellen tegyünk, és a földnek igazából egy olyan földet hagyjunk magunk mögött, ami fenntartható. A gazdasági, hogy a partnereinknek veszteségből bevételt generáljunk, szóval ahelyett, hogy kidobják az ételt, ne kerüljön kukába az étel, helyette bevételt generáljunk nekik, illetve a vásárlóinknak egy megtakarítási módszer, és a harmadik a szociális, hogy van egy Muncherity nevezetű projektünk, aminek az a lényeg, hogy a rászorulókhoz juttatjuk el az ételt, illetve ők kedvezményes áron vehetik ezt meg, és igazából ez a 3-as fenntarthatóság, amit el szeretnénk érni.
Ez mind olyan szép kereken hangzik. Azért abban nem vagyok biztos, hogy ez a legelején, amikor indultatok, a COVID idején körülbelül, igen, 2020 igen, körül, ez pont így hangzott. Tehát ma már ugye visszatekintve szinte már könnyűnek tűnt. Arra is kíváncsi vagyok, hogy fiatalemberként nem nagyon van tapasztalatotok vállalkozásban.
Nyilván az elején mindent magunktól tanultuk meg, ez a learning by doing, illetve alkalmaztuk ezt a lean managementet, aminek az a lényege, hogy először kicsibe próbáljuk megoldani, és utána azt növeljük. Szerintem például ez pont olyan, hogy először a legegyszerűbb weboldallal indultunk el, szóval annyi működött, hogy elérhetőek voltak a muncsok, igazából akkor még, amikor indultunk, 5 vagy 10 partnerünk volt, és aztán meg ezt növeltük. És nem az volt, hogy az elején már létrehoztuk az applikációt, illetve a legszebb dizájnnal az egész működést, hanem csak annyi, hogy egy működő weboldal, ahol lehetett vásárolni. És igazából azóta ezt.
Ez egyfajta minimalista megközelítés?
Mondhatni, igen. Egy kis minimalista, de igazából azt láttuk, hogy ez egy olyan...
Praktikus,
mondhatni, igen. Mert
inkább jobb ez a praktikus szó.
Igen, igen, és igazából utána ezt azóta is alkalmazzuk, ha bármilyen új projektet szeretnénk bevezetni, hogy az elején a legegyszerűbben próbáljuk tesztelni, hogy megértse a vásárló, hogy pontosan mi a legfontosabb, szóval, hogy a vásárlás, szóval nem is a vásárlás, hanem az ételmentés, és igazából azon felül utána, hogy neki kényelmes legyen az egész folyamat.
Ez nagyon jó hangzik, meg ugye persze szívesen egy ilyen kis ilyen hőszerepbe helyezheti magát az ember, de valójában ez egy nagyon racionális megfontolás. Féláron kapom azt az ételt. Igaz, hogy némi feltétele, tehát minőségben ugyanaz, de nem bármikor mehetek be az étterembe, hanem csak egy megadott időszakban, van ára annak, hogy miért kapom ezt a kedvezményt. De valójában ez egy jó deal mindenkinek.
Egy jó deal mindenkinek, de az fontos kiemelni, hogy a munkában...
Kell ehhez valamit hozzátenni? Miért nem elég az, hogy gyerekek, ez tök jó deal, ki akar féláron venni rendes kaját?
Igazából itt az a fontos, hogy a muncson keresztül meglepetés csomagok vannak. Szóval a vásárló, mikor lefoglal egy ilyen muncsot, például egy péksütemény muncsot, akkor nem fogja tudni, hogy mi van benne. Viszont annak ellenére, ha bemegy egy boltba, akkor látja, hogy épp ez egy 50%-os kedvezmény. Szóval mindig azt próbálja megvenni az adott vásárló, ami akciós, viszont a muncson ezek meglepetés csomagok, és bőven lehet az, hogy olyan dolgokat próbál ki, például egy zöldséggyümölcs muncsban kap egy olyan karfiolt, amit sose evett volna karfiolt, de azáltal, hogy benne volt ebben a meglepetés csomagban, így kipróbálja, és ízlik neki. Szóval ezzel próbáljuk az embereket ösztönözni arra, hogy ne csak azt vegyék meg, ami éppen akciós, hanem egy kicsit a szezonalitást, meg így a változatos étrend.
Akkor ezek szerint bármit kaphatok.
Pontosan, pontosan.
Azért az árért.
Igen. Ez az ételmentés, hogy nem azt kapom, ami akciós igazából, hanem ami épp aznap nem került eladásra.
És ezt szeretik az emberek ezek szerint?
Igen.
Mert azért éhes vagyok, és általában úgy vagyok éhes, hogy ennék egy jó pörköltet.
Ehhez igazából kell egy, mondhatni ilyen, szóval ez a kipróbálási szenvedés, valami új dolgot kipróbáljunk. Mi is izgultunk nyilván az elején, hogy ez hogy fog tetszeni az embereknek, de így több kérdőív és visszajelzés alapján azt láttuk, hogy az emberek ezt szeretik.
Ez egy zsákba macska.
Ez egy zsákba macska, de ez tetszik az embereknek, hogy sose tudják, hogy mit kapnak, és ez egyfajta kreativitást is ad nekünk. Természetesen éttermeknél az általában az aznapi menü szokott lenni, de például zöldséggyümölcs vagy péksütemények esetében ott a kreativitásra van bízva.
Mm-hmm. Ez nagyon érdekes.
És ami igazából még így nagyon megtetszett nekünk így az évek során, mint így nagyon örültünk neki, hogy van egy nagyobb Facebook csoportunk, ahol történt már olyan, hogy az egymással az emberek elkezdtek kommunikálni, hogy épp ők ezt kapták a csomagban.
És cseréltek?
És cserélgettek. Mm-hmm. És így tényleg nem került étel a kukába.
Elég jól fölbővültetek, és sokan is vagytok. Valahol említettétek, hogy
közel 40-en vagyunk.
Sokan nyitott pozíció még mindig, tehát újra és újra kerestek embereket. És azt írtátok, hogy a lelkesedés továbbra is a régi, de a bővüléssel egy professzionális működést kell kialakítani. Itt az a hitvallásunk, hogy legyen meg a profizmus, mint egy multinál, de legyen meg az elhivatottság lelkesedés, mint egy egyetemista baráti társaságnál. Ezt a kettőt próbáljuk összehangolni. Hát ez azért szerintem nem olyan könnyű, mint ahogy ez ide leírva.
Ezt mi is érzékeljük, hogy az elején...
Erre próbáltam utalni, a vállalkozásnál, a munkaadásnál az egy kicsit más szemléletet kíván, mint amikor az ember így az ötletet megvalósít. Tehát
igen, ezt mi is érzékeljük, mert mikor elindultunk tényleg, akkor az átlag életkor az egy 20 és fél vagy 21 év volt. Most már azért ez 26, 27, 28.
Öregszik a cég.
Eddig tényleg a növekedés volt, illetve hogy a csapat összhang meg legyen, de kezdjük nyilván mi is érzékelni, hogy ahogy egyre növünk, egyre professzionálisabbnak kell lennünk, ebbe bele kell tanulnunk. De szerintem az elmúlt időben nagyon sokat fejlődtünk, és bármilyen akadály jött, én igazából azt vettem észre a csapaton, hogy nagyon gyorsan tudtunk reagálni a problémákra, és nagyon, szóval nyilván nagyon sokat hibáztunk, és ez igazából benne van ez a céges kultúrában, a hibázás kultúrája, hogy nyugodtan hibáz, csak utána tanulj belőle. És azt szerintem ez nagyon fontos.
Soha nincs ebből veszekedés?
Nyilván, amikor megtörténik a hiba, akkor vannak érdekesebb történetek.
Nő a feszültség,
de igazából utána tudjuk, hogy ezt meg fogjuk oldani valahogy, és eddig szerencsére ezeket mindig megoldottuk. És ez is most egy olyan kihívás, hogy növekszünk, és hogyan tudjuk megtartani a céges kultúrát, illetve mindenkinek a személyes motivációját megvalósítani.
Amikor beléptél a csapatba, akkor mit éreztél?
Hogy nagyon jó pörögni, és nagyon jó velem egykorúakkal olyan dolgot csinálni, aminek nem csak van hat, szóval van értelme az, hogy amit csinálunk, és nem az van, hogy bemegyünk, és minden nap csak legyen már vége ennek a napnak, hanem minden nap szívesen csinálod reggeltől estig, amit csinálsz, és nem az van, hogy nem látod, amit csináltál egy nap, hanem mindennek van igazából eredménye.
Tehát engem a cégépítés folyamata érdekel igazán.
Hát hogy ez
folyamat... Nagyon gördülékenyen beszélsz.
Hát most már igen, erről. De az első, szóval igazából ez az évek során nyilván magától alakultak ki dolgok, amiket így feljegyeztünk, szóval nem az volt, hogy létrehoztuk az első nap a muncsot, és akkor tudtuk, hogy ma, amit itt gondolunk cégkultúra, az akkor már létrejött.
Sejtettem.
De voltak olyan folyamatok, amiket igazából azóta fontos, hogy mindenkiben meglegyen ez a rugalmasság, de mellette fontos legyen neki az ételpazarlás, fontos legyen neki az, hogy egy olyan ügyért tegyen, ami környezettudatos, emellett tényleg nyitott legyen a változásra, esetleg gyorsan kell valamit megoldani, szóval ez a startupos világ, illetve motivált legyen. És ezek nyilván már az elejétől megvoltak az emberekben, természetesen volt fluktuáció a csapaton belül, de mégis most már azért több, mint egy közel 40-en vagyunk, és egyelőre azt látjuk, hogy ez gördülékeny. Lehet, hogy egy év múlva ez a céges kultúra még egy kicsit fog változni.
Mondtátok egy másik interjúban, hogy mindenkinek van ötlete, és ez nagyon sokszor elhangzott a startupok körében, csak van, aki meg tudja csinálni, van, aki meg nem. Azt próbálom földeríteni, vagy azt szeretném földeríteni, hogy ti mitől tudtátok megcsinálni? Mitől nem múlt ki ez az ötlet?
Szerintem ami nagyon fontos, az a csapat, az időzítés, és igazából az ötlet természetesen, és igazából ezután jönnek, hogy a tőke, meg a különböző problémák, de egy valós problémára hozol egy jó csapattal megoldást, akkor annak működnie kell.
És honnan lehet tudni, hogy ez egy jó csapat? Amikor csatlakozol, belülről érzel?
Hát én őszintén, mikor csatlakoztam, mármint, hogy amikor létrehoztuk, én azt sem tudtam, hogy mi az, hogy startup. Szóval ezt is így közben tanultam bele, hogy ez hogy működik.
Persze tulajdonképpen mindegy, el kell kezdeni csinálni.
Pontosan.
Azt is, hogy hívod.
Hát igen, csak hogy hogyan működik ez az egész. Szóval én akkor voltam első éves egyetemista, és igazából csak úgy, hát beletanultunk.
Az egyetem mellett csináltatok ezt
végig? Igen.
És hogy ment? Tehát, hogy az energiát, hát, azt hogy tudtátok?
Hát mondhatni szerencsére, akkor volt a COVID, így az online oktatás jelentősen segített az egyetemi tanulmányaink elvégzésében, ez a személyes tapasztalatom, de volt, szóval az egyik alapító kicsit csúsztatott, hogy így be tudja közben fejezni, illetve a muncsot tudja mellette folytatni, de amúgy működött. Szóval így azt láttuk, mindenki elvégezte az egyetemet közben.
Jutott rá energia.
Igen.
Vannak befektetőitek is, meg hát igazándiból a cápák közöttben lettetek úgymond híresek, mert mindenki adott nektek befektetést, kivétel nélkül, az összes cápa.
Igen.
Ha én befektető vagyok, nem tudom, hogy egy teljesen, mondjuk így nyeretlen csapatra tennék.
Nekünk igazából akkor már voltak számaink, mikor először mentünk befektetők elé, és láttuk, hogy mekkora a piac és mekkora részesedést tudunk benne szerezni. Először itt Magyarországon, aztán a környező országokban, és igazából ez működött. Nyilván az elején még nem kértünk akkor összeget, de azt láttuk, hogy működik a cég, van már mondhatni bevételünk, látszik, hogy még hány ember tudunk elérni, még hány megszerezhető partner van, és igazából ezt látták a befektetők, hogy ez egy tényleg lehetőség nekik is.
Mire kell nektek egyébként a pénz?
A növekedéshez.
Értem.
Hát, konkrétan
mit csinál a muncs, mert ugye fejleszti az applikációt, de egyébként...
Hát az emberek, Minél nagyobb a csapat, annál
több. Nem ő csinálja
több.
A kaját.
Igen. Mi egy platform vagyunk, az fontos, hogy mondtad, négy részre oszlik így a csapat. Van a sales csapat, akinek az a feladata, hogy minden több partnert behozzon, legyen étterem, pékség, cukrászda, illetve nagyobb kiskereskedelmi láncok. Van a marketing csapat, hogy minden több emberhez eljusson a muncs híre. Van az operations csapat, aki azzal foglalkozik, hogy a különböző vásárlói problémákat kezeli, illetve az adminisztratív dolgokat, illetve van a termékcsapat, aki az applikációt, illetve a weboldalt fejleszti. És ez egy elég, az egyes részegen, amikor elindultunk, kevesen voltunk, de most már mindegyik részen egyre többen vagyunk, és igazából ahhoz, hogy még nagyobbak legyünk, és még több embert fel tudjunk venni, hogy még gyorsabban tudjunk növekedni, ahhoz kell a befektetés.
Az, hogy ez ilyen a felosztás, ez menet közben alakult ki?
Ez az elején alakult ki.
Már rögtön tudtátok, igen, hogy ezt így kell csinálni?
Hát az, hogy így kell, azt nem, de az, hogy a négy alapítóból abban tudtuk, hogy a Kirill lesz a sales-es, hogy ő meg nyilván az elején azért csinált mindenki mindent, de hogy meg volt adva, hogy ez a négy főbb vonal van.
Uh-huh. És ezt, de arra vagyok kíváncsi, hogy ez hogy alakul ki, mert ez nyilván bukás vagy siker kérdése, hogy jól osztod-e fel a feladatokat.
Valószínűleg én azt gondolom, hogy ha rosszul osztottuk volna föl, akkor az kiderült volna, és akkor változtattunk volna rajta. Mert így is nyilván voltak olyan feladatok, amiben nagyon sok erőt tettünk, viszont nem volt akkor a megtérülése, és akkor azt a feladatot éreztük, hogy most ebbe igazából fölöslegesen tettünk egy-két hónapot, és akkor megváltoztattuk. És valószínűleg így lett volna egy nagyobb feladatkörre is, hogy azt nézzük, a legelén nagyon-nagyon koncentrálunk arra, de még igazából fölösleges, akkor változtatunk.
Az érdekes, ez a gyors váltás, ez hogy megy? Mert azért, ha beleteszel pár hónap munkát, és kiderül, hogy nem annyira van hatékony, van ilyen, és akkor így egyszerűen csak elengeditek?
Hát nem elengedjük, de kielemezzük, hogy ennek a kampánynak például marketing szempontból volt értelme, vagy az, hogy hogyan keresünk fel egy adott partnert, ezt hogyan tudjuk még jobb megtérülési rátával véghez vinni, szóval az, hogy írunk 100 üzenetet különböző partnereknek, és azt látjuk, hogy csak 5 válaszol, akkor valószínűleg az üzenettel van gond, vagy rossz helyen keressük őket. És akkor igazából,
vagy nem üzenetet kell írni nekik.
Vagy felhívni őket. És akkor igazából ezeket tesztelünk, hogy melyik működik, és akkor amelyik legjobban beválik, az azt.
Azt mondtátok, hogy az elején, sőt, közben is, és nem volt ez egyszerű.
Nem, hát az elején azért, hát én az elején szelszáltam.
Csak azért is kérdezem, mert hogy hát élelmiszermentés, hát ki mondana erre nemet? Senki. És akkor jön egy étterem, és azt mondja, hogy annyira nem érdekel ez engem.
Pontosan, itt igazából nagyon fontos, hogy itt is igazából a motiváció, hogy az egyes partnereknek mi a fontosabb. Szóval, hogy voltak azok a partnerek az elején, akiknek tényleg környezettudatosak, és az volt a fontos, hogy az ételmentést valósítsák meg, de természetesen voltak olyan partnerek, akiknek az volt a fontosabb, hogy ahelyett, hogy kidobják a kukába, a veszteségből bevételt generálnak, és nekik nem az ételmentés szó volt a legfontosabb a megkeresésben.
Na ezért kicsit lovagoltam az elején, hogy igen, hogy ételmentés, szóval kell-e az, hogy ilyen kis heroizmussal ruházzuk fel azt, ami egyébként teljesen racionális, mert sok mindenről beszélünk úgy, mint hogyha most találnánk fel. Ami most történik, az a lényegében, mondjuk így a természetközeli régi paraszti gazdálkodáshoz hasonlít, ahol nem volt gyakorlatilag hulladék, hiszen a gazdálkodás minden termékét szinte felhasználták. Kezdünk egy kicsit ehhez visszatérni, nem? Tehát ugye ez egyszerűen a természetes emberi viselkedés.
Igen, de sajnos mégse csinálták eddig. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy ezt elmagyarázzuk az embereknek, illetve a partnereknek is, hogy eddig miért nem csinálták, és most itt van egy lehetőség, igazából egy gombnyomással tudják csinálni.
És hát meggyőzi őket? Vagy nincs az, hogy esetleg, hogyha ő leértékelve ad valamit, akkor úgy érzi, hogy az számára így visszavetül? Vannak olyan cégek, vannak olyan márkák, akik ebből nem akcióznak. Náluk nincs csökkentett érték.
Természetesen mi is tudunk ilyenekről, de igazából mondhatni most már egy olyan vásárlói bázis van mögöttünk, közel 1 millió app letöltésben a 3 országban, hogy ha valaki saját magának leakciózza, nem biztos, hogy úgy is el tudja adni, viszont ha felteszi magát a muncsra, akkor szinte biztos, hogy el tudja adni.
Ezek szerint akkor kell ez a kis plusz, hogy én ételmentő vagyok, tehát nem elég egy racionális megközelítés.
Mi nagyon örülünk annak, ha valaki magától leakciózza, viszont mi ebben segíteni szeretnénk, hogy tényleg el is adja.
A muncs történetét néhány perc zene után folytatjuk.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.